60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Kedves hallgatóink! A mai adás szerkesztője Áment Zsóka köszönti Önöket. Mai műsorunk témája nem az időszerű farsangolás, ahogy először gondoltam, hanem egy mindenkiben meglévő késztetés, törekvés a boldogságra. Erről hallanak majd egy érdekes alapítvány kapcsán, később pedig szerkesztőtársaim beszélgetéséből. Hogyan valósul meg egy gyermekkori álom? Mit jelenthet egy művészeti csoport a nyugdíjasok számára? Miként teljesedik ki egy részben tragikusan kezdődő emberi sors, amikor lehetősége nyílik életének bemutatására könyvalakba? Utoljára kedvet csinálunk a farsangi mulatsághoz is, borkóstolóhoz, amelynek különlegességét egy fiatal hölgy adja, aki egy ausztráliai csavarzáras bor felbontásakor kapott késztetést arra, hogy a magyar borokat megismertesse külföldön. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánunk! Hol a boldogság mostanában? Kérdezhetnénk Petőfivel, de erre most nem a barátságos meleg szoba rímel, hanem Somogyi Ági beszélgetése.
A Jobb veled a világ alapítvány koordinátorával, Lengyel Adriennel beszélgetünk. Nagyon sokszor kívánunk boldog ünnepeket, de boldog születésnapot is, anélkül, hogy végig gondolnánk, hogy vajon mi is a boldogság.
Ha valakit megkérdeznénk, hogy neki mit jelent a boldogság, akkor mindenki más-mást mondana. Ezért is izgalmas ez a téma, és ezért érdekli a pszichológusokat is. A tudomány mai állása szerint a boldogságot szubjektív jóllétnek nevezzük.
Ez egy érzelmi állapot.
Igen, nagyon személyes. Lehet egy ilyen aktuális élményállapot, hogy én most ebben a pillanatban mennyire érzem magam boldognak, és lehet ez egy ilyen általános elégedettség érzés, hogy én az életemmel mennyire vagyok elégedett, mennyire érzem magam egy boldog embernek.
Mit is koordinál ön?
Tulajdonképpen én a Boldogság Óra programunkat koordinálom, ami egy pedagógusoknak és gyerekeknek szóló 10 hónapos program. Nincs olyan megkötés, hogy csak a tanév elején lehet elkezdeni a programot, mert hogy van egy ingyenesen letölthető oktatási segédanyagunk a www.boldogságóra.hu weboldalon, és ott bárki bármikor bekapcsolódhat, letöltheti ezt az oktatási segédanyagot, és ennek segítségével a módszertant átadhatja a gyerekeknek. Viszont lehetséges intézményeleg is csatlakozni a programunkhoz. Egy intézmény eldöntheti, hogy ő beépíti a pedagógiai program tervébe, és vállalja azt, hogy egy éven keresztül legalább egy csoportban tartanak egy boldogságórát egy hónapban, szeptembertől júniusig.
Az órát pszichológus tartja?
Pedagógusok tartják. És ez tényleg azért nagyon fontos, mert hogy ők ismerik a legjobban a gyerekeket, és mindig bátorítjuk őket arra, hogy a módszertant és a gyakorlatokat, a feladatokat mindig a gyerekekre szabják.
Tanítható a boldogság?
A boldogság maga nem tanulható és nem tanítható, hiszen az tulajdonképpen következménye valaminek, ez az érzés maga, viszont a boldogságra való képességünk fejleszthető. Emögött az állítás mögött is tulajdonképpen egy tudományos kutatás áll. Mert Szonya Lubomirsky,
ő amerikai,
orosz származású amerikai pozitív pszichológus nő.
Ő az, aki kitalálta ezt?
Hogyan legyünk boldogok című könyvében írja le eddigi kutatásainak az eredményeit, és a Boldogság Óra program az ő kutatási eredményeire alapul. Ő volt az, aki a kutatócsoportjával összeszedte az eddigi boldogság kutatások eredményeit, és megállapított egy olyan alaptézist, hogy 3 olyan tényező van, ami befolyásolja a boldogság szintünket. Ezek közül az egyik, ami azért elég nagy mértékben, tehát körülbelül 50%-ban meghatározza a boldogságszintünk. Vannak, akik hajlamosabbak arra, hogy több pozitív érzelmet és intenzívebben éljenek át, és vannak, akik viszont kevésbé. Viszont már a gyerekeknél is megmutatkozik egy boldogságszintbeli különbség, és ez a genetikai örökségnek köszönhető. Ez elsőre nem hangzik annyira jól, hogy tulajdonképpen 50%-ban meghatározott az, hogy ki milyen boldogságszintet tud elérni az életében. Szomorú. Azért ugye még mindig van 50%-a, amivel gazdálkodhatunk. Kíváncsi lennék az ön véleményére, hogy hány százalékban határozza meg a boldogság szintünket a körülmény.
A maradék 50%-ból olyan 15%.
Nem is jár messze. 10%. A 100%-ot tekintve azért elég kevés. Van egy olyan általános nézet, hogy a körülményeink sokkal nagyobb százalékban határozzák meg a boldogság szintünket, hiszen pont ezért hajtunk ugye a tárgyak, az anyagi javak megszerzésére. Tehát valahogy azt gondoljuk, hogyha mondjuk a lottó nyernénk, akkor hú, de milyen boldogok lennénk.
A pénz nem boldogít.
Igen, és az igazsághoz ez a mondás áll a legközelebb. Van egy olyan torzító hatás is, hogy mondjuk, hogy nyerünk a lottón, az hirtelen egy ilyen nagy boldogságérzést okoz. Viszont ez nagyon rövid ideig tart, ez a buktatója ennek. Ez nagyon intenzív nagy érzelem, viszont tartósan nem tudja befolyásolni pozitív értelemben a boldogság szintünket, hanem ugye, ami egy ugye genetika, az 50%-ban meghatározott.
10% a környezet, akkor most jön.
És van egy 40%, ami azért elég magasnak mondható, ez a viselkedésünk, a gondolataink, a tetteink, amik meghatározzák a boldogság szintünket. Szonya Lubomirszky és csapata azért örült meg ennek az eredmény, mert hogy ez teljesen irányításunk alatt tartható. Hiszen a viselkedésünkön, a gondolkodásmódokon tudunk változtatni, tudunk új szokásokat kialakítani. Tehát ez az a 40%, ami teljesen rajtunk múlik.
Nagyon sokat kell akkor érte tenni.
Így van. Tényleg be kell építeni a mindennapjainkban olyan szokásokat, cselekvéseket, amik segítenek a viselkedésünkön, a gondolkodásmódunkon változtatni, és viszonylag azért hosszabb ideig is kell ezeket a tevékenységeket végezni ahhoz, hosszú távon hasson a boldogság szintünkre. Hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát persze, hogy boldogtalan vagyok, mert hogy ilyen a főnököm, a családom, ilyen országban élek. Hajlamosak vagyunk egyszerűen erre fogni, és nem látni a saját felelősségünket ebben.
Így van.
Tehát sokkal több energiát bele kell fektetni, de én azt gondolom, hogy megéri. A Boldogság Óra programban ezeket a boldogságfokozó stratégiákat vagy technikákat tanulják meg a gyerekek. Van óvodás, alsós, felsős és középiskolás korosztály számára is kidolgozott módszertanunk, kézikönyvek, munkafüzetek, gyakorlatokkal, feladatokkal, sőt, az online megtalálható segédanyagok között még a tanulásban akadályozott gyermekek részére is.
Játékos a módszer.
Tehát játékos, abszolút egy élménypedagógiai módszertanról van szó, tehát gyakorlatokkal, beszélgetésekkel, dalokkal kiegészítve. Nagyon fontos mindig a beszélgetés. Valaki szeptembertől indítja ezt a programot, akkor rögtön szeptember az a hála hónapja. Itt a boldogság órákon először is beszélgetnek a pedagógusok a gyerekekkel, hogy mit jelent a hála. Picit végig gondoljuk, hogy mondjuk az adott nap, vagy az adott héten miért lehetünk hálásak, akkor az rögtön egy olyan pozitív érzéssel tölt el minket, hogy még hogyha egy negatívabb élethelyzetben vagyunk, akkor is rögtön egy ilyen kicsit pozitívabb érzelem állapotba kerülhetünk, és ez semlegesítheti az adott nehéz helyzetnek a negatív hatásait is.
Milyen érdekes. Ez igen. Benne van a napi imákban.
Így van. Kapunk olyan visszajelzést katolikus iskoláktól. Ők is ezeket az értékeket képviselik. Ja. Mi a pozitív pszichológia felől közelítjük meg a boldogság kérdését. Ők ugye a vallás felől közelítik, és nagyon jól össze tud találkozni.
Hát a hálában mindenképpen.
A következő témakör az optimista szemléletmódnak a kialakítása. Van is egy ilyen gyakorlat, az optimista szemüveg.
Ez egy rózsaszín szemüveg.
Nagyon fontos, hogy nem kell rögtön egy nagyon hurrá optimizmus szemlélettel közelíteni az élet felé, hanem próbáljuk meg elképzelni, hogy egy adott helyzetnek egy optimista kimenete is lehet, és ennek az a következménye tulajdonképpen, hogyha így tekintünk a jövőbe, akkor sokkal nagyobb erőfeszítés erőfeszítést vagyunk képesek tenni az adott cél elérése érdekében, mert hogy hajt minket az a motiváció, hogy elképzeljük, hogy ez a cél megvalósul. Ha egy adott folyamatban azt gondoljuk, hogy ennek egy negatív kimenete lesz, akkor sem fog sikerülni, akkor nem is tesszük bele azt az energiát, és be is igazolódhat ez az előfeltevésünk. Amit mi a Boldogság Óra programban szintén mindig hangsúlyozunk, hogy ugye van 9 olyan témakör, amit a gyerekek végigvesznek, de a 10. hónapban egy picit visszatekintenek. Mi úgy hívjuk, hogy boldogság koktélt össze tudnak állítani, amiben kiválasztják azokat a témaköröket, stratégiákat, amiket aztán ők hosszú távon szeretnének alkalmazni.
Hajlandók együttműködni ebben a gyerekek.
Igen. Minden fiatalabbak, annál fogékonyabbak. A felsős, illetve a középiskolás korosztályban azért persze egy picit nehezebb. Nagyon fontos itt azt is megjegyezni, hogy a pedagógusok is önkéntesen csatlakoznak a programhoz. Ezt nem lehet kötelezővé tenni, hogy valaki boldogság órát tartson.
Milyenek a tapasztalatok? Beszámoltak már erről pedagógusok?
Nagyon, igen. Nagyon sokszor azt említik, hogy a boldogság órák hatására érezhetően javul az osztályközösség. Mi mindig az ELTE pozitív pszichológia kutatócsoportjának segítségével mérjük a boldogság órák hatékonyságát. Azt mondhatjuk, hogy azok a gyerekek, akik boldogság órákon vesznek részt, sokkal kitartóbbak, kreatívabbak, többször élnek át flow élményt, és magasabb az önbecsülésük.
Ez már boldogság.
Ez abszolút. Ezek tudományosan bizonyítható eredmények. Nem csak a gyerekek érzik magukat jobban. Ahogy a pedagógusok feldolgozzák a módszereket, készülnek, megtartják az órát, látják annak a pozitív eredményét, ez rájuk is visszahat. Én azt gondolom, hogy sokkal boldogabbnak érzik magukat.
Mi is ez a Jobb veled a világ alapítvány?
2014-ben indult útjára. Az alapítvány azt a célt tűzte ki, hogy általában az emberek boldogság szintjét emeljük egy kicsit a tudatosság eszközeivel.
Kik az alapítók?
Bagdi Bella, ő a Jobb veled a világ alapítvány elnöke, ő az egész Boldogság program és a Boldogság óra program megálmodója. Neves szakértők csatlakoztak a programhoz, így például professzor dr. Bagdi Emőke, a programunk fővédnöke, a könyveinknek a társszerzője is. És professzor dr. Olá Attila, az ELTE pozitív pszichológia kutató csoportjának a vezetője, pedig a tudományos szaktanácsadója a programnak. Nagyon sok eredményt értünk már el. Például a Boldogság Óra programhoz is több mint 1000 intézmény csatlakozott. Vannak felnőtteknek szóló programjaink is, kis klubtalálkozókat tartanak a kihelyezett képviselőink. Hogyha esetleg valaki kíváncsi lenne a programra, hogy nyugodtan látogasson el a www.boldogságóra.hu weboldalunkra, és ingyenesen elérhető segédanyagokat tud letölteni, illetve tájékozódni tud részletesen is a programról.
Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást.
Akik még nem tanulhatták iskolában a boldogság megszerzésének receptjét, azok megismerkedhetnek egy igazi boldogságszerző hobbival, amely gyermekkorától mind a mai napig elkísérte Kéri Juli beszélgető társát.
Hány éves korig játszik az ember? És egyáltalán mi az, hogy játék? Ugyanaz minősül a játéknak gyerekkorban, mint felnőttkorban. Számtalan ilyen kérdés vetődött fel bennem, és úgy gondoltam, hogy erre a legilletékesebb, akit megkérdezzek, egy régi barátom, dr. Bognár Géza, aki reptet, hogy úgy mondjam, hivatalosan is ez a mondja, hogy reptet.
Repülőmodell ezek, ez pontosan megfogalmazás, ja, mert a reptetés az egy része ennek.
Talán induljunk el onnan, hogy amióta ismerlek, azóta űzöd ezt a játékot, sportot?
Hát többféle megközelítése lehet ennek. Van egy játékos oldala, és van egy sport oldala.
És ez a játék, ez ugyanaz a játék, mint egy gyerekkorban a játék, vagy átalakul?
Tekintve, hogy az én gyerekkorom már nagyon régen volt, azóta egy nagyon erős technológiai fejlődés zajlott le a világban. Olyan anyagok és eszközök jelentek meg, amik hát 60 évvel ezelőtt nem léteztek.
Nem ilyen szempontból gondoltam, hanem a te érzelmeidbe.
Ugyanaz, feltétlen. Ugyanaz.
Tehát felnőtt korban is ugyanolyan játék szenvedélye lehet
ugyanaz,
az embernek?
Persze. Hát főleg amikor ugye én az a fajta modellező vagyok, aki magam készítem a repülőimet, ez ma már a kisebbség. És amíg én reszelgetek, fúrok, faragok, én ugyanazt érzem. És ugyanazt a kétségbeesést, amikor nem úgy sikerül egy repülő, ahogy szeretném, és a harcmezőn rögtön elvérzik, akkor hát persze nagyon szomorú tudok lenni.
És az elsőt mikor készítetted?
Pontosan tudom, 1956-ban, amikor én 6 éves voltam, akkor egy építő szekrényből építettem egy úgynevezett Lurko nevű gumimotoros repülőgépet. Persze akkor ezt még apám segítségével, ez a gép persze nagyon primitív volt mai szemmel. Igen, tehát 1956-ban építettem. Ennek a repülőnek a tervrajza még ma is megvan a tervrajzgyűjteményemben. És hát most folyamatosan építgetek. Akár bolondériának is tekinthető ez, mert házunkban van egy külön kis modellező szobám, és most ott 10-12 gép lóg a falon, és még az ideiglenes lakásunkban Budapesten is marad még 2-3.
Az, hogy te mérnök lettél, azt befolyásolta?
Igen, nagyon befolyásolta. Tehát ugye akkoriban volt egy külön szakmai újsága a modellezőknek, ugye ez államilag nagyon támogatott tevékenység volt, és így volt lehetséges az, hogy akkoriban gyakorlatilag minden iskolában volt modellező szakkör, és a modellező tevékenységet koordináló szervezet az a Magyar Honvédelmi Szövetség volt, és ennek volt egy modellező osztálya, és ez egy havilapot adott ki a modellezést. Ez a modellezés egy nagyon magas színvonalú szakmai lapot. Persze volt egy-két oldal ideológia benne, hát azt az ember átlapozta, és utána nagyon jó cikkeket lehetett olvasni, illetve ennek a folyóiratnak volt egy tervrajz melléklete minden hónapban, és ez volt a döntő ok, ami miatt ezt a modellezők vásárolták. És ugye én is, csak persze hát az életem során ezek elkallódtak, aztán most antikváriumból próbálom pótolni, mert ezek számomra nagyon érdekesek. De a kérdésedre visszatérve, hogy befolyásolta azt, hogy mérnök lettem? Igen. Ugyanis én már kisrác koromban ezeket a rajzokat értettem, tehát megtanultam érteni, ha még nem is készíteni, de mindenképpen értettem ezeket a rajzokat, és nagyon tetszettek nekem. És hát ugye a gépészmérnöki szakma, ezt közismerten, legalábbis akkoriban nagyon sok rajzolással járt. A rajzolás alatt nem azt kell érteni, ami ma van, tehát ilyen számítógéppel segített rajzolás, hanem effektíve
vonalzó tábla,
vonalzó rajztábla, pauszpapír, tuskihúzás, ilyeneket kell ez alatt gondolni, amit a maiak már nem is tudnak, hogy mi az. Nem baj egyébként, nem baj, hogy így van.
Szaknak az áramlástant választottad.
Igen.
Tudatosan ezért. Tehát ez hozta akkor ez már rögtön.
Igen, tehát úgy választottam szakot, az áramlástan érdekelt engem.
És ez már segített ahhoz, hogy a versenyezni kezdjél, vagy enélkül is versenyeztél volna?
Nem. A versenyzés az nem igazán jellemző rám. Ezt tulajdonképpen idős koromban kezdtem csak el. A modellezők által, legalábbis a szervezet modellezők által pejoratív módon hobbi modellezők közé tartozom. Én küzdök is ellene, hogy ez ne így legyen. Most úgy hívjuk hivatalosan a szövetségbe ezt, hogy szabadidős modellező.
Tehát csak saját magadnak építetted, és saját magad mentél kipróbálni.
Igen, igen. Valójában Magyarországon elég megbízható mérés szerint 24 ezer modellező van.
Akik nem a szövetségbe tömörülnek.
Nem tagjai a szövetségnek. Nem tagjai azért, mert nem kívánnak versenyeken részt venni. Igazán hobbiból. A szövetségi tagság ugye biztosítással is jár, ami nagyon fontos, anélkül nem lehet. A másik pedig ma már nem úgy van, mint a fiatalkorunkban, hogy találtunk egy szabad területet, és eldobtuk a repülőt ott, Nem, ma a magyar légtérnek a használatát törvény szabályozza, és a törvény betartásáért a katonai légügyi hivatal a felelős.
Milyen magasra repülnek ezek a gépek?
Hát nézd, ezek tulajdonképpen majd, hogy nem bármilyen magasra, de a rádióirányítósú gépek esetében a vizuális kontakt az nagyon fontos, mert hiszen anélkül nem tudja az ember vezetni.
És akkor sajnos ez mit jelent méterben?
Ez az én esetemben 100 métert jelent, de a fiatalok meg a nálam szerencsésebb idősebbek 400-500 méterre föl tudnak menni. De van más kategóriája is a modellezésnek, tehát az úgynevezett FPV modellezés, az a First Pilot View, amit az első pilóta látna. Ez azt jelenti, nincs vizuális kontaktus a repülőgép és a modellező
tehát
között.
Tehát magyarul nem látod, hogy hol
nem,
a gépen.
Nem látom a repülőgépet, azonban a repülőben van egy kis kamera, és úgy látod a kamerának a képét, mintha te ülnél a vezető székben.
Tehát nem látod a gépet, csak azt látod, amit ő lát.
Igen. Igen.
Ez nagyon izgalmas.
Ez az FPV. Hogy még tovább cifrázzuk a dolgot, ami az FPV modellezésből nőtt ki, hogy ezek a repülőgépek GPS irányítással is el vannak látva. Ez esetben vakon tud menni a gép, tehát megmondod neki, hogy ilyen és ilyen földrajzi koordinátára menjen el, majd jöjjön vissza. Hát ez sok problémát, jogi problémát vet föl, mert hát gondoljunk a repülőgép által harmadik személynek okozott kárra.
Hát meg személyiségi jogok.
Személyiség, pontosan, személyiségi jogok, ugye?
És mekkorák ezek a gépek?
Ezek az FPV, ez olyan másfél méteres fesztávtól két méteres fesztávolságig megy.
És az alap a legegyszerűbb gépek?
Hát
hagyományos modellezőgépek.
Tehát a hagyományosak között is vannak ilyen két méter körüliek, de mondjuk a fesztáv az csak az egyik jellemző, mert hogyha azt mondom, hogy 60 cm-es fesztáv, de ha ahhoz fél gram tömeg tartozik, fél gram, tehát egy kalmopirinnál kisebb tömeg, ez az ártéri modell. Erről beszéltem a kategória kimondása nélkül az imént, hogy 7-8-an művelik az országba.
Egy lényeges kérdést kihagytunk, hogy tudod, hogy hány gépet építettél? Nagyságrendileg?
Hát nagyságrendileg össze tudnám számolni, mondjuk évente egyet. Mondjuk így, de az utóbbi időben többet.
De hogy mennyi időt vesz igénybe egy gép építése?
Hát ez attól függ, hogy milyen fajta ez a repülőgép. Én ma a leginkább az úgynevezett antik modelleket szeretem, és ilyeneket építek. Antik modell a kategória nemzetközileg elismert szabályai szerint az a modell, amit 1951 előtt terveztek. Na most ilyenből is többféle van. Én a úgynevezett mechanikus motoros modelleknek az antik változatát építgetem. Ezt én szeretem, mert azt gondolom, hogy az áramlástan 60 évvel, sőt 70 évvel ezelőtt is állt, őt is ugyanilyen volt, mint ma.
Melyik a nagyobb élmény, építeni egy gépet, vagy repíteni?
Tehát repíteni azért. De egy jó dolog az építés is. Hát ugye én manapság zömében magam tervezem a repülőimet. Hát azért is, mert a munkám folytán én egy ilyen 3D modellező, tervező szoftvert tanítottam évek, hát nagyon sokáig, hát többfélét is, de ez a SolidWorks, ez egy nagyon komoly modellező program.
Mindezt a Gábor Dénes
Főiskolán. Hát a Műegyetemen és a Gábor Dénes
Főiskolán, ahol most rektor helyettesként létezel.
Igen. Na tehát ezt tanítottam hosszú éveken keresztül, és ezt használom fel a repülőmodellezésbe.
Köszönöm szépen dr. Bognár Gézának, hogy beavatott minket ezekbe a titkokba. És jó játszást kívánok továbbra is.
Létezik olyan kezdtelés, amelyre nem mindig jut idő a munkával, családdal elfoglalt évek alatt. De nyugdíjas korban is lehetőség van örömet, boldogságot jelentő, művészi, alkotó munka elkezdésére. Erről tanúskodik Torda Judit interjúja.
Nagyon kellemes hangulatú kiállítás megnyitón voltam a Kelenbölgyi Közösségi Házban, és az apropóját az adja ennek a kiállításnak, hogy 20 éves a Kelenbölgyi Festőiskola. És a két alapítóval ülök itt, Barlai László, aki a mestere, és az egyik, illetve hát az alapítója ennek az iskolának, és a másik segítője pedig
Simon Károly.
Simon Károly, aki szintén részt vett az alapításban, illetve hát talán mondhatom, hogy az ő ötlete volt? Az ön ötlete volt?
20 évvel ezelőtt én a közösségi ház munkatársa voltam, és Barlai Laci, mondhatom most már barátom, akkor lépett be ezzel az ötlettel, és azt gondoltuk, hogy próbáljuk meg. Egy jó ötlet, van hozzá egy igen lelkes szervező ember, van egy ilyen közösségteremtő, szenvedélyes festőművész, aki mögé lehet egy közösséget teremteni. Itt van ez a remek hely, a Kelenbölgyi Közösségi Ház. Így azt gondolom, hogy ez a három feltétel adott volt, hogy egy ilyen remek közösség, egy ilyen klasszikus festőiskola létrejöjjön. Úgy éreztük, hogy a feltételek megvannak ehhez. Azon kell dolgozzunk, hogy ez fejlődjön, és íme 20 év múlva beigazolódott. És tényleg ez nagy mértékben a Lacinak köszönhető, mert ő nem adta föl. Ez nem indult könnyen, nem csőstül jöttek itt a festeni vágyók. Lépésről lépésre, kitartó munkával bizonyították, hogy itt lehetősége van a fejlődésnek. Aztán kiállításokat szerveztek már a
készművekből.
Igen, igen, együtt. Emlékszem még az első kiállítás megnyitóra.
Mesterék Szaniszványai címmel ment, igen.
Bizony.
Milyen korosztályt céloztak meg, vagy mit gondoltak, hogy melyik korosztály fog csatlakozni ehhez?
Első jelentkezők között voltak egész fiatalok is, bizony.
Persze.
De azért más a módszertana, gondolom.
A kezdésnél minden ember más. Mert a látásmódja megint más, a arányok felmérése ugyan az idősebb, mint a fiatal. Tehát az idősebbnek jobb, mint a fiatal.
Ma már milyen korosztályból kerülnek ki?
Azt hiszem egy kivételével mind diplomás, mind mérnökök, közgazdásztól kezdve tanár, túlsúlyban vannak a tanárok, gimnáziumi tanárok, van egyetemi tanár. Tehát jöhetnek fiatalok, jöhetnek idősek.
De most már az átlag életkor inkább a nyugdíjas korosztály, ugye?
Megnéznek az interneten. Igen.
Mi a közös ezekben az emberekben, és ezt kérdezem mind a kettőjüktől.
Van egyfajta alkotó vágy bennük, van egyfajta közösség iránti vágy, a tanulás, az érdeklődés. Én azt gondolom, hogy ezeknek az embereknek az együttléte alakíthatott egy ilyen jó közösséget, hogy 20 év után is működik. Láthatok olyan kiállítók képeit, akik láttam, amikor kezdték, most, 20 év múlva, hol tartanak.
Töretlen a fejlődés.
Azt gondolom, hogy ez csodálatos dolog. Csodálatos dolog. Szerintem nekik is, amikor megnézik a saját 20 évvel ezelőtti munkáikat, és a mostanit, hát azt gondolom, hogy van mit végignézni.
Igen, nagyon, nagyon profi, mondták ugyan a megnyitóban, hogy az amatőrök, ugye, de hát rendkívül profi képeket készítettek. Hallottam, hogy felvételi vizsga is van, tehát azért nem annyira felhőtlen az ide való bekerülés, és ez mind múlik ez, hogy mi van a felvétel.
Van egy felvételi, ahol csak egyenes vonalak vannak. Aztán szoktam nekik mondani, hogy majd jön görnök.
Tehát ez egy szabad rajz, valamilyen
van
téma alapján.
Van teszek egy dobozt. Találtam, már sok évvel ezelőtt. Az van, hogy hát ha meg tudja csinálni, akkor nincs semmi gond. Mert akkor látom, hogy ezen már nincs annyi gondom, hogy hiába nézi, de nem látja. De ez már látja, hogy volt egy tábla, arra mindig megrajzoltam, utána letörültem, a puskának vége, itt van ez, akkor megint elmagyaráztam neki, hogy hol vannak az életek, mi párhuzamos, mivel párhuzamos. És akkor mondtam, na, a puska letörülve, és akkor meg kellett csinálni. Vagy meg tudta csinálni.
És a tabajdi táborok mennyit segítenek a
annyit segítenek
hallgatóknak?
Nekem. Hát az ottaniak, hát azok, épp mondta a Kölő Miklós, hogy...
De belőlük kerül ki, nem? Nem a tagokból kerül ki? Vagy ez egy külön dolog?
Nem, a tagok is mennek.
Tagok tabajra. Is mennek, de plusz még, akik
szerelni,
értem, ismeretlenek.
Hát most is mi voltunk a Gyöten, és a többi 15, mint idegen volt. No, hát én csak iskolás koromban, hiszen ugye 60, amin túl van.
Igen.
És akkor, hát én csak akkor, hát mi lesz? Mondom, nem kell már mindjárt előre festeni az ördögöt. Minden fog ma a maga rendje módja szerint menni, és nem lesz nehéz.
A szabadba is járnak, hiszen rengeteg természeti kép
hát,
van.
Volt, tabajdon,
meg hát a többi is, hát az összes kép, amit kiállítottak, az mind. És milyen tervei vannak a festőiskolával? Van-e valami új?
Itt a legnagyobb probléma az én egészségem. Így is majdnem fél évig telefonról irányítottam őket.
Hát telefon. Ez elég nehéz.
És
a technikai útmutatásokon kívül, akár művészettörténeti, akár ilyesmi jellegű, hiszen 20 hát év az
minél,
az egy...
Minél több embert megtanítsak azért, hogy a stressz meg ilyen betegségektől megvédjem őket.
Azt gondolja, hogy az, hogy a festészet és egyáltalán ez a fajta kreatív elfoglaltság...
Szinte nyilván tartják, hogy nekik ide kell jönni. Uh-huh. És ez a nap...
És ez a mentális és egyéb egészségi állapotukra is kihatással van.
Tehát szóval nyugi van minden.
Sokkal nyugodtabbak, és egy jó közösség alakult ki.
Hát volt igen. Néha, amikor volt ezek a politikai csatározások, hát aztán hát ugye megszólaltak, hát itt van Babodal is, és akkor majdnem összevesz. Hát mondom, nem ez értek ide.
Nem ide való ez.
Mindig ki volt
tiltva, nagyon helyes.
Ezt
helyes.
Nem hozzátok be. A közös az, talán egyforma, az, hogy szeretne megtanulni festeni.
Uh-huh. Tehát ehhez az a
meg,
motivál.
Meg kell tanulni rajzáknak. És a nagy többsége, ugye,
igen.
De hát aztán kikötik otthon, hogy ezen a napon ők
szabadok.
Szabadok.
Igen, ez a...
Délután uh-huh. ötre kell ide jönni, uh-huh. vagy négyen.
Tehát,
már négykor itt
tehát azt mondja, hogy ez a fajta, egyrészt a közösség, másrészt meg az a fajta alkotás és kreativitás.
Igen, igen.
Hát jó egészséget kívánok, és sokáig vigye még ezt
hát
a...
Én is szeretném, hogyha...
Festőiskolát, mert igazán jó.
Ilyen értelmes embereket, bárha... Bejönnek az iskolába, éppen olyan gyerekek, mint voltak.
Igen, azt gondolom, hogy előjön úgyhogy az a fajta csintelés.
Kell, szóval itt tényleg rendet kell tartani, és ők ezt érzik, hogy...
Koordinálva van az idejük is.
Elveszem a köppent, akkor én már nem a Bardai Laci vagyok, hanem valaki, aha. aki őket
nagyon helyes.
Megpróbál egy kicsikét úgy olyan irányba terelni.
Nagyon szépen köszönöm.
Nem biztos, hogy életünk minden pillanata a boldogságot nyújtja, ahogy ez Móricz Zsigmond Egy boldog ember című regényéből is kiderül. Mégis azt bizonyítja, sok tragikus helyzetet és reménytelen pillanatot megélt embertársunk sorsa, hogy az út végén még egy ilyen emberi történet lejegyzése is adhat vigaszt, örömet, a családnak visszaemlékezést és sokunknak tanulságot. Hallgassák meg interjú alanyom történetét, amelyet egy könyvből ismerhettem meg.
Mai beszélgető partnerem Dominiolán. Régóta ismerem őt. Most megjelent könyve apropóján kerestem őt fel. A könyvnek a címe A tenger vége. Elolvastam azt a verset, amely a címadó volt, nagyon tetszett. Itt kellene kezdenünk a beszélgetést. Hogy jött létre ez a kötet?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és boldoggá tesz ez a lehetőség, hogy beszélhetek a könyvemről. Amely úgy jött létre, hogy mivel vagyont nem hagyhatok a családomra, hogy egy szellemi örökséget kívántam hagyni, és tekintve, hogy már megvoltak írva verseim, novelláim, az életünk történetéből, a családunk életének a történetéből merítettem legtöbb ihletet. Hát így ezeket leírva úgy éreztem, könyvbe foglaljuk, és a saját költségemre kiadtam ezt a könyvet, mert elsősorban a rokonaimnak, családomnak és barátaimnak szántam.
Mikor kezdődik a könyvbe a történet?
Hát az első történet a könyvemben a menekülésünk Máramarosból, hazánkba, az is a címe Hazánkból hazánkba. Máramarosból jöttünk 46-ban Magyarországba, és itt a már itt élő Pilisborosjenőn élő nagyszüleim fogadtak be bennünket egy szobakonyházba. Ide jöttünk mi hatan, a szüleim és négy testvérem. Nagyon nagy szegénységben, mert mindenünket elvettek. De a könyvet, aki esetleg elolvassa, meggyőződhet róla, és megvan a jegyzőkönyvünk is róla, hogy mi történt annak idején. Tehát ezzel kezdődik ezzel a Magyarországból Magyarországba településsel.
Milyen fontos állomásai voltak az életednek, aminek a története benne van?
Hát a fontosabb állomásaim, ez maga, amikor megjöttünk Magyarországba, ugyancsak 4 éves voltam, de nagyon-nagyon sok emlékre emlékszem vissza, hogy hogyan történtek abba az időbe, és ezzel kezdődik. Aztán Pilisborosjenőn jártam általános iskolába, az ott gyerekként megélt trauma is benne van, azután nagy betegségeken estem át, de hál' Istennek mindenből mindig megmaradtam, és mindig jobbnak lettem utána, mindig jobb lettem általa. Ezek, és akkor, amikor beköltöztünk Budapestre, 50-be, a szüleim építettek egy családi házat Albert falván, amit aztán később lebontott az állam, és ott kezdték el megépíteni a mögöttünk lévő kukoricásokba a kis lakótelepet. Édesapám akkor már csak hárman voltunk, mert a bátyám 29 éveset elhagyott bennünket, meg elhunyt. Édesapám akkor a 3 lányának és saját maguknak megterveztetett egy 4 lakásos családi házat a Surgói úton, és aztán nagyon-nagyon sok hitellel, nehézségekkel a férjem rengeteg kétkezi munkájával megépült ez a ház. A szüleim el voltak adósodva, de ugyanúgy a nővérem és én is. És ez aztán rávezetett bennünket arra, hogy el kellett adjuk ezt az örök lakásunkat. Nagyon szép volt, nagyon rövid időn belül, hogy az adósságokat, melyeket édesapáinkat is terhelte, hogy vissza tudjuk fizetni. És az új lehetőség, mert vártam a babánkat, a kislányomat, egy olcsóbb helyen egy másik telket megvettünk, és akkor oda ismét terveztettünk egy 4 lakásos házat, ahol nekünk is volt egy lakásunk. És hát ez így történtek ezek az első költözések, első lakásépítések.
Mikor jöttél rá, hogy írnod kell, vagy mikor történt az a pillanat, amikor úgy gondoltad, hogy meg kell osztani a gondolataidat másokkal?
Hogy mikor jöttem rá, hogy írnom kell, reggel arra ébredtem, a fiam születésnapja reggel, a 30. születésnapja reggelén arra ébredtem, hogy egy vers motoszkál bennem, nem reggel, még hajnal volt.
Nem értem. Úgy tudom, hogy nincs fiad.
Ó, meghalt a fiam, és akkor lett volna a 30. születésnapja ezen a hajnalon, és akkor született egy hosszú versem. És ezt nem volt, kézzel írtam javarészt, illetve dehogy is, már akkor kaptam egy számítógépet az önkormányzattól, mert mozgássérül szervezetet vezettem, jutalomképpen a munkámért, és hogy tudjak jobban közben tevékenykedni, mert kézzel nem tudtam már írni, és akkor le tudtam írni ezt a verset a számítógépen.
A mozgássérülés és a fiat között milyen kapcsolat van?
Amikor a fiamnak lett volna amikor a fia megszületett, azért mondom, hogy lett volna, mert koraszülést indított meg az orvos, koraszülött volt, és meghalt másnap. És akkor én egy hét múlva nagyon nagy lelki trauma volt. Volt egy 5 éves kislányunk már, hála jó Istennek. És ez a lelki trauma oda vezetett, hogy otthon, amikor már hazaengedtek, kaptam egy agyembóriát, egy sztrókot, lebénult a bal oldalam. Újra kellett tanulnom beszélni, járni, és újra kellett tanulnom élni. Ezzel a felállással, hogy a bal felem bénult. 5 évenbe telt, mire újra megtanultam járni, oly módon, hogy egyedül is kimertem menni az utcára. Az első sarokig eljutottam, ott leültem a földre, és a szomszédok szedtek fel, hogy hazavittek. De csak az akarat volt még bennem, de mentem.
Ez a történet benne van a könyvben is?
Ez nincs benne.
De benned él
majd
ez a történet.
Majd bennem élnek ezek a történetek. Ezek olyan történetek, amiket szerintem az ember el nem felejt. És ezt a verset, amikor megírtam, ott volt a gépe, és nem foglalkoztam vele. Jól esett kiírni magamból. Egy gyertyát gyújtottam, jól esett kiírni magamból. Eltelt egy pár év, amikor megmutattam Köllő Miklósnak ezt a versemet. Megkérdeztem, hogy mit gondol róla, hogy ez vers. Azt mondta, hogy Csöppi, ez vers, te a javából. Akkor volt a Szenyor Kimitud meghirdetve, és biztatásra én beadtam ezt a versemet, és egy külön díjat nyertem vele. Ez olyan biztatást adott, hogy utána újra leültem. Én ugye korábban is, gimnázista koromban is sokat írogattam, akkor még tudtam kézzel írni. Aztán a bénulásom után, hogy elvesztettem a kézzelírásomat, csak a számítógépet tudtam lejegyezni, bepötyögtetni az írásaimat, mert hiszen a bal kezem bénul, csak a kis ujjamat tudom használni belőle. Ezért aztán ne lepődjön meg senki se, hogyha az én írásomat bárhol olvassa, és a kisbetű, nagybetű össze-vissza ott vannak, mert a kis ujjam önálló életet él. De azt hiszem, hogy ez valahogy a lelkiekhez kapcsolódik, hogy amikor én ott érzek valamit, akkor a kis ujjam lenyomja.
Hogy született a könyv címe?
A könyv címe pedig...
A tenger vége.
A tenger vége, igen. A tenger vége megint egy megrázó halálesemény kapcsán született. Nyaraltunk Bibionéba, és amikor elutaztam, már tudtam, hogy a húgom nagyon nagy beteg, és hiszen már a hospicba volt szegényként, de azt ígérte, hogy megvár, amíg visszajövök, hogy nyugodtan utazzak el, megvár, amíg visszajövök. Nem várt meg.
Ennyi katarzis trauma után boldognak érzed magad?
Igen, boldognak érzem magam. Nem a nap 24 órájába, de általában véve boldognak érzem magam. Boldog vagyok, mert népes nagy család él körülöttem, akiknek szeretetet osztogathatok, különösképpen így karácsony táján, és bármikor, mikor bármelyiküknek születésnapja van, összeül a szép nagy család. Van úgy, hogy 20-an is ülünk körbe az asztalnál, és a szeretet, ami köztünk árad, ez tesz engem nagyon boldoggá. És ez egyre gyakorabban van, mert hiszen nagyon nagy család vagyunk. És a férjem is boldoggá tesz a nap 24 órájában, mert 53 év után is együtt élünk szép házasságba. És aztán, hogy szellemi hagyatékot szerettem volna hagyni a családomnak, és úgy döntöttem, hogy mivel nem bíztam abba, hogy ezek az írásaim, ezeket bárkit is érdekelhet, idegeneket is esetleg, a családomnak és a baráti körömnek szántam ezt a könyvet, így került kiadásra.
Boldogságot okozott?
Boldogságot okozott, hogyne, nagyon-nagyon boldog voltam, amikor a könyv megnyitón szintén a barátaink, a rokonaink ott voltak, szép számba, velem együtt örültek.
Köszönöm szépen. Domin Jolánnal beszélgetett Ámen Zsóka.
Domin Jolán
a tenger vége. Minden hullám újat rajzol, morajlik, és ha belenézel, nem vagy többé. Elsodorják a gondolatok. Fájdalmamat neked elmesélhetem, mert mély, felkavaró, és nehezen csitul.
Végezetül hallgassák meg Meskó Bánk beszélgetését egy nemzetközivé szélesedő, a magyar bor hírét is erősítő tevékenységről.
Mai vendégem Füle Lídia, a Pannon Borműves Cég karácsonyán ismerkedtünk meg, és miről beszélhet ilyenkor az ember? A borról. Hogy kerültél te kapcsolatba a borral?
A leges-legelső történetem az egy kedves kollégához fűződik, akitől 4-5 évvel ezelőtt kaptam egy palack bort, ami Ausztrália, új világ, csavarzáros tétel, és nem nagyon hittem, hogy egy igen drága bor és csavarzár alatt minőséget rejthet, és végül is a boroktatón, a borkollégium tanárnője, dr. Mészáros Gabriella kérésére vagy tanácsára egy karácsonyi tekintetében felbontottuk, és teljesen nagy meglepetéssel fogadott az eredmény. Egy csodálatosan forró jégövhöz kapcsolódó lekváros, szilvás, áfonyás, szedres, kakaós kávés csoda került a poharamba, és akkor elhatároztam, hogy jó, én ezt szeretném látni valóságban. És ennek eredményeként utaztam ki Ausztráliába egy 2 hónapos szabadságra, ahol részese lehettem az egyetemi hallgatókkal együtt a szüretnek, illetve saját kezdeményezés egészen a keleti part északi részére, Cairnsig utaztam fel, ugye azt már tudjuk, hogy trópus, és olyan éghajlat jöv, ahol ugyan a szőlő nem terem meg, de az összes trópusi gyümölcs annál inkább, és az idősebb házaspár ezt csinálja főállás, vagy a dzsungel kellős közepén a trópusi gyümölcsökből, a, ugye a borkészítés eljárása szerint inkább reduktív eljárással is bort készít. Hát akkor, amikor egy hetet velük töltöttem, akkor marakujából csináltunk bort. Illetve maga az a tevékenység, amit most végzek, a borkollégiumban tanulok, és segédkezem, dolgozom, hobbiból borbloggerkedem, de amihez igazándiból most a szabadidőmet szentelem, hogy egy olyan borvacsorát tematikában dolgozhatok, illetve hobbiból együtt lehetek a kedves vendégeimmel, ahol nem csak étkezünk, tehát nem csak a gyomor, hanem az elme is munkára van fogva. A célom az, hogy egy nagyon picikét, tudom, hogy egy porszem a sivatagba, de valamilyen úton, módon tudjam az edukált, kultúrát, magyar borfogyasztást egy picit növelni, vagy emelni, vagy megmutatni a kedves vendégeknek, hogy mi van, és miről szól az a bor abban az üvegben, vagy pohárban. És ennek az eredménye, hogy Pest bizonyos pontjain, vagy vidéken éppen adott felkérésnek megfelelően kis csoportos foglalkozás keretében 14-16 fővel U-alakban megterítjük az asztalt, én készülök kis könyvecskével, jegyzetekkel, térképpel, ábrákkal, mintákkal, és párosával kóstoljuk a borokat, kifejezetten nagy kontraszttal, tehát egy vékony testű kadarkát, mondjuk szembeállítok egy argentin malbekkel, és megbeszéljük, hogy melyik mitől milyen. És remélhetőleg úgy távozik a vendégem, hogy valami kis apró dolgot, de megjegyzett a készítésből, és akkor ezzel megtiszteltük a terméket is, illetve ebben együtt természetesen a borászt, akinek nem kevés ideje, munkája, tudása fekszik benne.
Az első borvacsorád hogy sikerült, hogy szervezted meg, hogy jött az ötlet?
Ugye az érdeklődésnek az eredménye az lett, hogy elvégeztem egy közép és egy felsőfokú szomelié tanfolyamot, hogy nem dolgozom szomeliéként, ez anglia és amerikai végzettségű papír, de ahhoz, hogy borértőnek hívjam magam és tudjam, mit veszek le a polcról, szerintem megfelelő, és ezt a hátteremet az itteni holland menedzserem tudta, és ő ugyan harmadik éve élt Magyarországon, és nem magyar, viszont rettentően szereti Szekszárd és Villányt. Villánynak hívja ugye Villányt, illetve az ő főnök asszonya Houstoni, és szokásosan negyed évent érkeznek Magyarországra, hát mondjuk, hogy pofa vizitre, tehát effektíve beszámoltatni bennünket, hogy hogyan és miként alakulnak a számok. és megkért Romke, hogy Nancy érdeklődik a borok tekintetében, és nagy szenvedélye, hogy Houstonban a házal a saját pincéjében is gyűjti az autokton borokat, tehát legyen ez egy grusszapirávi akár, és hogy nem mesélnék róla neki. És ez nekem nagyon-nagyon motivált, hogy te jó Isten, egy amerikai hölgy érdekli, mit jelent az, hogy kék nyelű, meg jufark. És így belevetettem magam, jegyzetekkel készültem, összeválogattam a borsort, hogy kifejezetten a nagy magyar szőlőfajtáink felkerüljenek. Például egy somlói pezsgővel indítottunk, átbeszéltük Tokajt, kéknyelő, jufark, furmint, minden, ami számomra ugye fontosabb, és minket képvisel, azt átbeszéltük és kitárgyaltuk. És ez olyannyira jól sikerült, hogy Nancy, amikor hazament, a houstoni intranet szájtra fölposztolta egy kommentet, hogy a 35 éves céges business dinnerei közül ez volt a legolcsóbb és a legjobb. És ezt követve jöttek az e-mailek Houstonból, ahol nagyon-nagyon sok, több mint 8000 dolgozónk van, hogy ki ez a Lilia, mi volt itt Pesten, ha jövünk, mi is szeretnénk, meg mi van, és ugye közvetlenül őket én nem ismerem, mert ugye hatalmas cégóriás, és direktben nem dolgozok velük, de hát ők a Houston irodában dolgoznak, és ezt követően lett második, harmadik, negyedik a cégen belül, és a budapesti étterem, akit kiválasztottam nekik, mert optimális volt az ő kis ízlésileg, az egy olasz étterem. Ott kérdeztek meg és kértek fel, hogy ez így tök jó, hogy a kis pince, ami ott lent van, és csak a borok tárolására szolgál, és nem termel bevételt, az hip-hop egy estal a 500 000 forintot megtermelt, mert ugye a céges vacsorában ez belefért, mint keret, hogy nem ezt csinálnák valami ilyesmit a publicnak, hogy akkor bővítsük ezt a lehetőséget. És egy éve lesz, idén februárban indult a legeslegelső vacsora, és ebből lett második, harmadik, sokadik, és most igen gyakran előfordul, hogy mondjuk csapatépítő program vagyok, vidékre Lajos Mizsival, Gerébi Kúriárba, vagy éppen idén végeztem a CEUN egy MBA végzettséget, ott most visszakértek, vagy visszahívtak karácsonyi műsorgyanánt. Az adott szituáció éppen, amivel meg felkínált, vagy adta lehetőség, most szilveszterk a Hotel Sopron szilveszteri vendégeinek lesz egy délutáni program. Ahogy a lehetőség, vagy a kedv, vagy az élet adja, mert hál' Istennek mondhatom azt, hogy nem vagyok megélhetési szomelizé, így szoktam mondani a családom, hanem addig, amíg kedvem, lehetőség, időm, energiám adja, már pedig ha készülök egy vacsorára, akkor igyekszem maximálisan azt adni a vendégeknek, amivel tényleg tanulnak, feltöltődnek, és egy élménnyel térnek haza.
Mondtad korábban egy magánbeszélgetés során, hogy hűséges vagy, és 14 éve dolgozol ennél a cégnél. Erről a cégről egy pár szót, ha mondanál, mit csinálsz itt, hogy kerültél ide?
Amikor befejeztem az egyetemet, előtte éltem kint Angliában egy évet, és amikor hazaérkeztem, ugyan tanítottam az angolt, de láttam, hogy ez így nem lesz jó, mert csak felejtem, és szerettem volna angol nyelvű munkakörnyezetbe kerülni, illetve amikor befejeztem az egyetemet, akkor a szakdolgozatomat is az SAP, a vállalatirányítási rendszerből írtam, és a cégnek a szerves működése. Tehát a szakmámban szerettem volna elhelyezkedni, és effektív a diploma után 2 héttel volt munkám, itt kezdtem annak ide, és azóta is itt vagyok. Ez egy a legnagyobb olajmulti a világon, illetve amerikai olajmulti, 1400 leányvállalat van a világon, és ilyen szolgáltató központ, amit Budapesten van, ez 10 van, fel van osztva tulajdonképpen a világba. Célja az, hogy hatékonyabban és minőségi munkát adjunk ki Houston számára, hogy ez érthető legyen a kedves hallgatók számára. Van egy kollégám Kamerunba, illetve van egy kollégám Norvégiába. Ő ügyesen összerakja az éves beszámolót és az eredményt a norvég vagy a kameruni számíteli törvény szerint. Sőt, hát nyilvánvalóan befizetik a társasági adót is, az adott ország számíteli szabályozása és adószabályozása szerint. Igen, ám, ez a cég mégiscsak amerikai, és New Yorkban is produkálni kellene valamilyen számokat, és itt viszont nagyon nagyobb eltérések és problémák, hibák keletkeztek, és azt mondta a menedzsment, hogy jó, akkor központosítsuk, integráljuk egy olyan helyen, ahol a dolgozók kifejezetten az amerikai szabályozást követik. És ennek az eredménye, hogy van 600 kontroller Budapesten, 500-an vagyunk IT-sek, és egy másik 500 ember, aki customer service-szel foglalkozik. Ez is érdekes legyen, Mozambikba új fúrótorony épül nekünk most, ott az, hogy legyen e-mail, meg legyen szerver, azt a budapesti kollégák látják el, mint informatikusok.
Nyilvánvaló ebből kifolyólag rengeteget utazó utazásait során megkeresed annak a vidéknek a borvidékét, azokat a helyeket, ahol borral találkozol?
Igen, kifejezetten, és ez nagyon-nagyon öröm számomra, hogy a cégnél kifejezetten van lehetőség, hogy a business trip-et összekapcsoljuk private utazással, és akkor jelzem, hogy előtte utána egy hetet kivennék szabadságnak, vagy kibővíteném, majd változtathatom, és mindig megragadom az alkalmat, hogy adott ország, ahova éppen utaznom kell, kicsit megbővítem, vagy úgy alakítom az útvonalat, hogy beleférjem. Legutóbb most éppen befejeztem projektet, eladtuk a szicíliai olajfinomítónkat, és hát sokat voltam emiatt Rómába, hát ezt mindig úgy osztottam, szoroztam, hogy az üzleti rész előtt és után néhány napot töltsek olyan borvidéken, ahol van lehetőségem tovább tanulni. Tehát így voltam visszaismételve többször Toszkánába, Firenze, Siena, mint a két nagy fővárosa ugye Toszkánának, de ha nem mentem olyan messzire, akkor csak kimegyünk Rómától, 20 km van Frascati, Láció, Umbria, minden olyan terület, ahol tényleg lehet személyesen a borászokkal találkozni és beszélgetni.
Füle Lidiával Meskóbán beszélgetett.
Ezek után a hallgatóra bízom, ki kidöntse el, mikor, hogy volt boldog, esetleg a jövőben mit tehetne azért, hogy még boldogabb legyen, vagy felismerje saját lehetőségeit az erre késztetésre. Ennek reményébe kívánnak sok boldogságot az új esztendőre a műsor készítői, Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ági, Torda Judit, technikai tanácsadónk, Magyar Ádám, és a mai műsor vezetője, Ámen Zsóka. Ezt a műsorunkat két hét múlva, ugyanebben az időpontban, ugyanitt meghallgathatják. Addig is, bármikor a civilradio.hu archívumába, illetve az idősbarát.újbuda.hu weblapon. Új műsorral legközelebb február 9-én jelentkezünk. Viszont hallásra!